arra az esetre mondom, hogyha személyesen nem tudnék eljönni, hogy jó napot kívánok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és az első mondatommal szeretném megköszönni a meghívást. Számomra tényleg megtiszteltetés az, hogy az önök éves konferenciáján ilyen hosszan beszélhetek. Ugyan a 45 perc nem éppen egy egyetemi óra, de úgy nagyjából azért az ember gyakorló oktatóként arra állt rá, hogy a mondandóját 50 percben össze tudja foglalni, és úgy, hogy az előadásnak legyen eleje, közepe és vége, ha már az arisztotelészi poétikai szabályokat betartandónak tartjuk. Ugye elég nehéz feladatot kaptam Bordás Istvántól, amikor megkért erre az előadásra. Tudnélik, én magam olyan fajta kutatónak tudom magam, aki egy-egy korszakot kutat. És attól függetlenül, hogy a történelem megismerésébe, illetve oktatásában teljesen mindegy, hogy melyik korszakot kutatjuk. Egy korszak nagyon részletes ismerete lényegében az ember természetéről, a hatalom természetéről, a történelem menetéről tulajdonképpen mindent megtanít. Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogyha valaki a régebbi korokkal foglalkozik, a kortársainak egyáltalán nem magától értetődő az, amit ő mondandó egy-egy történelmi példával. Ugye a más néven róla szól a mese, egyébként latin mondás, mindenre igaz, de nem magától értetődő tulajdonképpen az egyes történetek aktuális tanulsága. Ugyanakkor az aktualizálás, egyes történelmi jelenségek párhuzamba állítása a modern korokkal ugyancsak magyarázatra szorul. Emlékezzünk a Kádár János Bethlen Gábor párhuzamokra, ugye a 1980-as évek elején a Bethlen Gábor évfordulóknál rengeteget hallottunk erről, de bármelyik más párhuzamot is mondanám. Viszont én magam nagyon szeretek aktualizálni, amikor a koromikorról beszélek. Ráadásul azt nagyon is komolyan gondolom, hogy a mai Magyarország, a mai Európa problémái nagyon mélyen a koromikorba gyökereznek, és akkor, amikor a mai magyarországi mentalitásról beszélünk, hogy meg akarjuk ismerni, sajnos nyugati kollégáink már nem akarják megismerni, és ez a legnagyobb tragédiánk, akkor nem elég visszamenni a Magyar Királyság széteséséig, nem elég visszamenni a francia forradalomig, hanem én azt gondolom, hogy legalább a 16. század elejéig vissza kell menni egyes jelenségek értelmezésével. Ugye, amikor a művelődési eszmények és a tudás mintázatairól, azok változásairól beszélünk, ráadásul egy mindig aktuális kulturális politikai összefüggésbe, akkor néhány alapvetést azért szeretnék tenni. Én alapvetően az olvasmány anyag történetét kutattam egész aktív életemben, nem igazán olvasás történetet, nem igazán könyvtár történetet, nem is irodalom történetet vagy történetet, hanem az olvasmány anyag történetét. Ugye ennek a kutatásnak a kiinduló pontja persze az volt, hogy próbáljuk megmondani azt, hogy a koromkori Magyarországra érkező európai szellemi áramlatok hogyan dokumentálhatók, melyik szellemi áramlat, mikor, milyen késettséggel érkezett el a Kárpát-medencébe, ott milyen társadalmi csoportok, szakmai körök, vallási csoportok milyen formában fogadták be ezeket az eszméket. Aztán eltett 40 év, egy kicsit megmondom őszintén, már unom is a könyvjegyzékeket, de Az biztos, hogy számos olyan jelenséget tudtunk dokumentálni, amelynek hatása, meggyőződésem, a mai napig is tart. Hadd mondjuk kitérőként egy hátborzongató dolgot. Engem legalábbis megdöbbentett a dolog. Ugye köszönhetően napjaink technológiájának ma már sokkal több forrást tudunk megismerni, hát erről még majd beszélve, milyen szinten tudjuk megismerni, de rengeteg információt tudunk szerezni. És így például van egy lendületkutató csoport az ELTE-n, amelyik a középkori szertartás könyveket kutatja. Több mint 22 000 misszálét és breviáriumot tekintettek át, és ennek alapján az egyes szentekhez kötődő kultuszok mentén, és hát maga ugye a miserend változásai mentén rajzoltattak a számítógéppel egy térképet Európa mentalitás történeti térképét a középkorba. És ami hátborzongató dologba, hogy tettek egy olyan kísérletet, hogy a 20. század végi szociológiai vizsgálatok mentén megrajzolható mentalitás történeti térképpel összehasonlították ezt, és az a megdöbbentő, hogy fedi egymást a két térkép. Ami azt jelent, hát sok mindent jelent, erről még majd fogok is beszélni, hiszen erről könyveket is írnak egyre többet, ugye a legismertebb Kurt Flaschnak a Miért nem vagyok keresztény című könyve, a német, kiváló német filozófus, maga egyébként arabológus, tehát a arab nyelv és kultúra nagy szakértője is, ugye azt bizonyítja, vagy azt véli bizonyítani a alapkönyvébe, amelyet 15 kiadásban sok nyelvre lefordítottak, magyarul is megjelent, hogy a európai kultúrának a keresztényi alapjai azok egy legenda kategóriába tartoznak, messze nem olyan komoly és mély ez a kötődés a nyugati kereszténységhez, mint ahogy sokan állítják. Akkor, amikor ezt a példát hoztam, erre a rendületkutató csoport eredményéről, azt gondolom, hogy ezzel minden esetre vitatkozni lehet egy ilyen kijelentéssel. De miért is tértem ki erre, és miért egy ilyen kitérőt tettem? Ugye, amikor az olvasmányanyagot kutatjuk, akkor tudomásul kell azt is venni, hogy a történeti időbe visszafele haladva egyre kevesebben tudnak olvasni. Tehát sokan kérdezhetik azt, hogy jó, dokumentálok egy olvasmányanyagot, jelenlétét a 16., 18. században, éppen a 19. században, de hát hogy tudom azt bizonyítani, hogy ki olvasta azt? Ugye ez egy nagyon alapos kérdés, hiszen az a folyamat, ahogy a magyar társadalom, így nevezem röviden tudom azzal, hogy nem magyarok éltek csak a Magyar Királyságban és Magyarországon, tehát a magyar társadalom, vagy magyarországi társadalom hogyan változott az olvasás tudást tekintve, akkor nagyon komoly fordulópontokat is meg tudunk állapítani. Ugye kétségtelen a 19. század első fele reformkor egy jelentős változás volt ebbe az időben. Ennek is majd egy-két okát szeretném felvillantani az olvasmány anyag kutatása szempontjából. Aztán ugye az iskola reformok, a Trefort ötvös, tehát a kézelés után, Klebelsberg, ez egy újabb fordulat, és végül is az analfabetizmust csak nem teljesen, azért mégiscsak a kommunista oktatási reform 1952 után tüntette el a különböző kötelezettségeivel. Most rögtön mondom, nem azt kell nézni, hogy mit kellett olvasni, hanem azt, hogy tudtak-e olvasni, és amit olvastak, adott esetben megértették-e. És aztán ugye az olvasás kutatásnak a kiváló szakértői ma már újra regisztrálnak egy jelentős analfabetizmust, legalábbis ami a szövegértést illeti, de adott esetben még az olvasni tudás is bizonytalanná vált. Ennek megvannak az okai, és ez is szerintem összefügg bizonyos kulturális politikai kérdésekkel és hatalmi törekvésekkel, anélkül, hogy rögtön az első részében az előadásomnak vádolható lehetnék egy összeesküvés elmélethez való kötődéssel. A másik alapvetés, amire szeretnék utalni, hogy abban az időszakban, amit én kutatok forrásszinten, ugye a kultuszőre és egyben a kulturális politikának egy kulcs szereplője maga az egyház, illetve az egyházak. A koraújkorban már többes számba kell ezt mondani. Rögtön mondom, hogy Luther Márton, vagy Martin Luther, vagy Jean Calvin nem vallást alapított, hanem egyházat alapított, tehát a nyugati kereszténység keretein belül hozunk a gondolatainkba, még akkor is, hogyha éppen a Magyar Királyság és Erdély kiváló területe annak a vizsgálatnak, ami a különböző vallások, illetve a valláson belüli különböző egyházak együttélését vizsgálná, olyan értelemben is, hogy a kelet és a nyugati kereszténység együttélési formáit kiválóan lehet kutatni. Ugye az egyházak szerepe a történelemben más és más mond, hogyha más és más országot vizsgálunk. Nyugat-Európában, mondjuk Franciaországban például, eleve ugye az egyház a pest is, a mai napig is. Azt gondolom, hogy az a impotencia, amit a ma Európai Uniónak nevezett közös piac vezetői fel tudnak mutatni, abból a szempontból, hogy képtelenek voltak egy európai alkotmányt megalkotni. Ugye jól tudjuk, hogy a keresztény hagyományra utalás miatt úgy Franciaországban, mint a mai Hollandiában nem elszavaztak erre az alkotmányra, és ezért inkább nincsen alkotmánya az Európai Uniónak, semmint erről nyíltan beszélgetnének. Ugye az egyházak szerepe a közép-európai régióba, vagy mondjuk a köztes Európába lényegesen eltér a nyugat-európai szerepvállalástól. Elég itt csak a saját történelmünkre gondolni, de hát gondoljunk arra, hogy mondjuk a görög kulturális csoport, görög nép a 500 éves török uralom alatt megszűnt volna létezni, hogyha az egyháza nem tartja össze ezeket az embereket. De ugyanígy van egyébként a Kárpáton kívüli, ma Romániának mondott terület, ahol a románokon kívül mondjuk úgy, hogy minden elképzelhető nép felkenődött a Kárpátok külső oldalaira, és akik keresztények voltak, azok is csak az egyháznak köszönhető, hogy meg tudtak maradni, hiszen az egyház fogta össze ezeket a közösségeket, ahogy éppen a török hódoltság alatt a Magyar Királyság területén belül is. Nem véletlen egyébként, hogy a mai görög lakosságnak az ókori görögséghez való viszonya azért olyan nagyon eltérő Olaszországtól, tehát Itáliától, mert ezek a közösségeknek megszakadt a szerves kapcsolata az antik görög kultúrával, és bezárultak a saját egyházukba, önvédelemből természetesen, tehát ők jobbára mellette élnek az antik örökségüknek, míg az itáliai területeken lakó olasz közösségek, azok benne élnek ebben ebbe az örökségbe. Hasonlóan például, mint mondjuk az egyiptomi arabok mellette élnek az ókori Egyiptomnak, lövésük nincsen, ahol mi az annyit tudnak, hogy el lehet adni mindent, ami másolat. Természetesen és sajnos mellette élnek még annak a hagyománynak is, amit az iszlám, illetve az arab kultúra jelentett a 13. század végéig, de erről is majd még teszek utalást. Tehát az egyházak szerepe ebben a történetben, mint kulturális politika alakítóinak hangsúlyos olvasmánytörténeti szempontból is. Ugye a kulturális politikát az egyházakon kívül a nemesség, különböző rangú nemesek alakították. alapvetően a mecenatúrán keresztül, de úgy is, hogy különösen Közép-Európában egy nagyon erős összefonódottság van a nemesi családok és az egyház között. Jól tudjuk, hogy ez a Magyar Királyságban még komoly feszültségekhez is vezetett a uralkodó családdal, hiszen a 18. században már Mária Teréziának is problémái voltak, de főleg II. Józsefnek azzal, hogy a főpapjaink egyben világi törvényhatósággal is bírnak, tehát ispánok, illetve főispánok lehettek, és hát nem véletlen, hogy mondjuk az Eszterházy Károlynak a viszonya a II. Józsefhez úgy alakult, ahogy alakult, és ebbe ez a dolog is belejátszott, de említhetném Mária Terézia és Padányi Bíró Márta veszprémi püspök esetét is. Tehát a két nagy szereplő, az egyház és a nemesség számos formában összefonódott. Ez egyébként rettentő izgalmas művelődéspolitikai jelenteket tudott kezdeményezni. Képzeljünk el egy 18. századi püspököt, aki egyben ugye egy katolikus püspök, magyarán egy egyetemes anyaszent egyháznak a képviselője, és ezt mondjuk komolyan is gondolja. Természetesen a katolikus uralkodó családnak elkötelezett híve kell, hogy legyen. Ugyanakkor hozzátartozik egy nemzeti közösséghez, akkor már nemzetté formálódó közösséghez, magyar, és ráadásul mondjuk főnemes, és nem jobbágyi származás, mondjuk, mint a Krimógyi György püspök, ugye egy kis nemesi származás, mint a Padányi Miró Márta, nem mint a Padányi Miró Márta, hanem mondjuk arisztokrat, mint Batthyány, Eszterházy, vagy Barkóczi, vagy a többi nagy püspök és érsek, hogy a belső tudatuk hogyan tudta ezeket az érdekeket tulajdonképpen egyeztetni, amikor pontosan látták, hogy az egyetemes katolikus anyaszent egyház viszonya a Magyar Királyságban lévő protestáns közösségekhez mondjuk úgy nem olyan, mint egy magyar nemes család, amelyik ráadásul mondjuk bír protestáns gyökerekkel is, mint mondjuk a Batthyányiak, ugye, vagy a legtöbb nagy család, aki a 17. században katolizált. Vagy például a császárhoz való viszony is sok tekintetben ugye színesebb volt, hiszen vita nem fél a császár hűségükhöz, de azért mégiscsak a magyar nemesi rendek érdekeit is képviselniük kellett. És aztán ugye a kulturális politikát alakítják még a értelmiségiek. Tudjátok, az értelmiségiek ugye egyik oldalról a legnagyobb tömeg az az egyházakhoz kötődik, papok, lelkészek, különböző egyházakhoz tartozók, de hát ott vannak a jogászok, a jogi végzettségűek, az orvosok, meg hát más, mondjuk a 17. századtól kezdve egy gazdasági értelmiség is, melyik nagyon lassan, és hát más-más tudományos, mondjuk tudásmintázat alapján, mint a nyugat-európaiak, de mégiscsak kialakul a Magyar Királyságon belül is. És hát vannak egyre inkább a kialakuló politikusok. Ugye ez a Magyar Királyságban egy késői dolog, hogy valaki politikus elsősorban, és ráadásul ez nem is tiszta dolog, hogy valaki politikai karriert hogyan csinál. Hát ennek ékes bizonyítékát láttuk a 89-90-es fordulatnál, amikor ugye profi politikusaink nem voltak, tehát karrierpolitikusok, és hát különböző szakmákból érkeztek a politikai döntéshozatalba emberek. Erről külön előadásokat lehet tartani, hogy ez mennyire volt jó és mennyire rossz. Én magam lassan, demagóg módon szélsőségesen nem engednék sem pártba belépni, sem politikai vagy közigazgatási szerepet vállalni annak, aki legalább 10 éve nem dolgozott valahol, bárhol, de a közigazgatás az nem egy kezdő munkaállás, szabadna, hogy legyen. És 10 év után bárki a munka tapasztalata magával vive, beléphetne egy pártba és válhatna politikussá. Azok a karrierpolitikusok, akik az egyetemi adokból, különböző papírokkal bekerülnek a hatalmi környezetbe, sokkal kevésbé felvételettek tudással is, meg hát lelkileg is, tehát a hatalom birtoklása sokkal gyorsabban korrumpálja és deformálja az ő lényüket, mint akinek már van egyfajta tapasztalata. És hát ugye ezek az alapvető szempontok, ez hogyan változik ezeknek a csoportoknak az összetétele, és hát természetesen a bázis, amiről majd beszélni fogok, az azért mégiscsak a olvasmányanyag. Ugye a nagy változás Magyarországon is és Európában is az, amikor azt mondjuk, hogy a kultúra polgári nyilvánossága megteremtődött. Ez ugye Nyugat-Európában a francia forradalom mentén történt, annak a radikalizmusával, szélsőségével, pusztításával, és az a tabula rasa helyzet kialakításával, hogy egy új hatalmi struktúra tudott felépülni. 200 év után nagyon meg tudjuk kérdőjelezni, vagy nem kérdőjelezni, fel tudunk tenni kérdéseket, hogy vajon a akkor nagyon szükséges úgynevezett szabad sajtó az azt a szerepet tölti-e be ma, vagy töltötte be az elmúlt 200 évben, mint amit annak szántak neki azok az értelmiségiek, akik ezt komolyan gondolták, hogy erre szükség van. Igenis, meg nem is, de az egészen biztos, hogy én ma az úgynevezett szabad sajtót rosszabbnak tartom, mint a spanyol inkvizíció, és ugyanolyan összetettnek. Vannak lelkes, tisztességes, jól felkészült emberek, akik a tanítás tisztaságát akarják megvédeni. Vannak szimplán korrupt gazemberek, akik ebből meg akarnak élni, és ennek a hogy mondjam, hatalmi eszköznek is, mint ami a szabad sajtó jelent, vannak főpapjai, vannak püspökei, lassan kialakulnak a pápái is, olyan értelemben, mint ahogy a világvallásoknak van, hiszen jó, meg lehet számolni egy kézen, hogy hány ilyen pápa uralkodik ma a világban, akik el tudják azt dönteni, hogy mit higgyünk, sőt, nem csak azt döntik el, hogy mit higgyünk, hanem azt is eldöntik, hogy mit szabad mondani, és milyen szavakkal szabad mondani. Tehát semmivel se jobbak, mint a spanyol inkvizíció, és már sokan belehaltak. Ha nem is azzal, hogy kitépték a nyelvüket, és elvágták a torkukat, ugye azért a spanyol inkvizíciónál is egy marginális szám a vizsgáltak közül, hanem adott esetben öngyilkosságba vagy halálba kergették azokat, akiket véleményterrorra helyeztek. Tehát igazából lassan eltelt már majdnem az egész előadásom, és még mindig csak bevezetem a dolgot. Azért szeretném mondani még egy nagy szempontot, egy komoly szempontot, a könyvkiadás volumenét. Ugye az, hogy milyen egy országban a könyvkiadás volumene, ez sok minden eldönti, a kultúra és politika is egyébként, hogy akarnak-e megfelelő méretű sajtó apparátust létrehozni, vagy sem. Azt lehet mondani, hogy Magyarország ebből a szempontból nagyon szegény, hiszen mondjuk mi Európában egy 500 000 cím megjelent a 16. században, Magyarországon nem egészen 1000. Nyugodjanak meg, Angliában nem egészen 8000, tehát az angol arrogancia a 16. századból nem indokolható, már a mai arrogancia, hiszen a 160 000 itáliai, vagy németországi, vagy francia szín mellett a 8000-re nem lennek büszkék. Ez a helyzet majd a 19. században változik meg egyébként, és Anglia jól tudott élni az angol értelmiség azzal, hogy kirabolták a világot. A másik kérdés ugye a könyvimport, hiszen azért mégiscsak az olvasmányanyag volt az, ami igazán befolyásolta a művelődés mintázatait. A könyvimport szempontjából egy nagyon izgalmas képet kapunk. Azt lehet mondani, és ezt tekintsék akár megdöbbentő adatnak, hogy a 16. században a Magyarországon dokumentált könyvbirtoklással azt tudjuk mondani, hogy kb. 8%-a a megjelent európai könyvanyagnak jelen volt a Magyar Királyságban legalább egy példányban. mondjuk a 2000-es éves számolva, amikor még az internet ugye nem ajánlott fel több száz millió könyvet szabad hozzáféréssel, nem volt ilyen aránya bekerülés a Magyarországra, és igazából a 16. századhoz képest, amíg csak a nyomtatott médiumok léteztek, ez a szám, tehát az arány, hogy mennyi jut el a Magyarországra, a Magyar Királyságra és Magyarországban mindig csökkent. Ugyanakkor ugye magyar kultúra egy befogadó kultúra, egy receptív kultúra, és az, hogy mennyi könyv kerül be az országba, ez alapvetően határozza meg azt a művelődést és művelődési arculatot, ami ki tud alakulni. Nyilvánvaló az, hogy a magyar értelmiség jellemzően külföldön kapott képzést, a egyetemi éveket felértékeli, és még valami felértékelődik, a magyarországi intézményi könyvtáraknak a szerepe. Sokkal jelentősebb, mint egy francia, angol vagy egy német területen vagy Itáliába, ahol ugye rendelkezésre állt az értelmiségnek egy megfelelő szakmai kínálat, meg tudták venni, tudtak magángyűjteményt kialakítani. Magyarországon még a tehetősek se tudták ezt megtenni, tekintve, hogy a szervezett könyvkereskedelem lényegében a 2000-es körül kezdett úgy megindulni, hogy olyan kínálattal tudtak számolni, hogy mondjuk egy jogász jogi szakkönyvtárat épített, vagy egy orvos orvosi szakkönyvtárat. Hogyha megnézzük a korújkori szakmai szakértelmiségieknek a könyvtárát, bizony egy nagyon összetett, de többségében soha nem szakmai könyvekkel számolhatunk. Hogy egy 16. századi párizsi jogásznak a könyvtárát megnézem, 300-400 könyve volt, abból biztos, hogy 80% jogi jellegű könyv. Hogyha ugyanezt megnézem a Magyar Királyságban, egy jogásznak, egy jól képzett jogásznak ugyancsak volt 250-350 könyve, de ebből, hogyha 50 jogi könyv volt, akkor ő egy nagyon koncentrált jogi anyagot tudott összegyűjteni. De hát ez Közép-Európára általában jellemző, tehát ugyanez jellemző egyébként a lengyel olvasmányműveltség történetére is, hogy sokkal összetettebb. Ennek persze rengeteg pozitív hatása is van, többek közt az, hogy többfajta szemlélettel találkozik a szakember. Ugye Palkovics miniszternek egy alaptévedése volt, hogy használható tudásra van csak szükség az iskolákban, az egyetemeken, mert aki nem rendelkezik megfelelő mennyiségű nem használható tudással, az nem tud szempontok szerint gondolkodni, nem tud innovatívvá válni. Azok a mérnökök, akik ténylegesen feltaláltak dolgokat, mind jelentős humán műveltséggel rendelkeztek, bármelyik nagyobb felfedezés mögött nem pusztán egy koncentrált szaktudás volt, hanem egy jelentős humán műveltség is, és hasonlóan a legnagyobb humán tudományos teljesítmények olyan emberektől születtek, akik azért nem pusztán azt a szűk disziplinát tudták művelni és ismerték, mint amiben éppen alkottak. Ugye ez alapvetően függött a könyv kiadás állapotától, a könyvimport lehetőségétől, de ebben a folyamatban, ismétlem, az intézménynek óriási szerepe van. Számos példát tudnék erre mondani. A 16. századtól kezdve folyamatosan megfigyelhető az olvasmányanyag egy világi hasonló tendenciája. Ez azt jelenti, hogy különösen még a lelkészi papi könyvtárokban is egyre inkább megjelenik a világi irodalom, a historikum egyértelműen nagyon határozottan, ami ugye nem teológiai jellegű tudás, világi jellegű tudás, és nagyon hangsúlyosan jelen van az antikvitás, a nem keresztény antikvitás. Ugye ez a jelenlét, ez Magyarországon igazából a II. Világháborúig nagyon markánsan megmaradt, köszönhetően annak, hogy különösen a humán gimnáziumokban ugye a latin és a görög is kötelező volt, De a gimnáziumokban általában a latin nyelv tanítása a II. Világháborúig magától értetődő volt. Nem beszélve arról ugye, hogy a törvényalkotás nyelve úgy Lengyelországban, mint a Magyar Királyságban, Lengyel Királyságban, vagy Magyar Királyságban, jól tudjuk, nálunk 1844-ig hivatalos nyelvként használták ezt a nyelvet, és nyilván ennek megfelelően az a mintaanyag, amin tanították, a nagyon gyakorta visszamegy az ókorig. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek nem csak negatív hatása van. Az a dolog, hogy az a jelenség, hogy archaikus a magyar olvasmányanyag, ennek szintén van egy könyvben való szegénység oka is, és van egy olyan is, hogy a latin nyelv volt az első idegen nyelv, amit egy értelmiségi pályára készülő valamilyen szinten megtanult, legalábbis olvasni rajta. Ugye ennek az az eredménye, hogy elkezdtünk eltávolodni a nyugati Európától gondolkodásba. A 17. század utolsó harmadába, Európába végbe megy, azt mondják, hogy a tudomány szekularizációja, tehát kialakul az olyan politikatudomány, amely függetleníti magát az antik erényektől, általában függetleníti magát az erkölcstől is. Úgy, ahogy Soros György is egyik előadásában, amit én személyesen hallottam, mondta, hogy aki a gazdálkodásba morális dolgokat vet fel, az nem tud jól gazdálkodni. És hát ugye a modern közgazdaságtudomány kialakulása mentén is a moralitás az egy elfelejthető dolog volt, legalábbis a modernnek mondott elméletekben. Most ehhez képest, hogyha elolvassuk a Széchenyi István Hitel című munkáját, amelynek még egy modernizált változatunk magyar nyelvű kiadása is már létezik, akkor látjuk, hogy ez egy morálfilozófiai munka, sokkal kevésbé gazdasági szakmunka. És ennek alapvető mintázata van a magyar közgondolkodásban. Hogy egy másik példát mondjak, ha Szabad György politikai hozzászólásaira emlékszünk az 1990-es évek első magyar szabad parlamentjébe, akkor sokkal inkább tartott ő történelem órákat és morálfilozófiai előadásokat a parlamentben, sem mint profi politikai előadásokat. Ezt lehet megmosolyogni, és mondjuk, hogyha látták azt a filmet, hogy a Napok romjai, ugye egy angol lordról szól, aki szerelmese volt a német kultúrának, és úgy találta a 30-as években, hogy nem kéne a németeket megalázni, és nem inkább egyenrangú partnernek tekinteni, ugye háború után német kollaborációért elítélték, akkor pontosan tudják, hogy miről van szó, mert ott a jelenlévő, a tárgyalásokon, a filmben jelenlévő amerikai fiatal az azt mondta, hogy ez mind szép, meg is lehet könnyezni ezt az emberi hozzáállást, de ennek semmi köze a profi politizáláshoz. Az, hogy a magyar politikai gondolkodásban ilyen hosszan jelen vannak morális megfontolások, nem feltétlenül a gyakorlatban, tehát nem látom ilyen rózsaszín dolgot, de azért mégis nagyon fontos az, hogy ez abból is jön, hogy az antik erények, akár a krisztianizált antik erények hihetetlen hosszan, több száz éven keresztül a magyar értelmiség agyába beégtek, és átmentek mondjuk úgy a különböző napi gyakorlatokba, még akár a jogi gondolkodásba is, amikor talán a legkevésbé. De egyik legjelentősebb szellemi áramlat egyébként a keresztény újsztoicizmus, amely meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon mélyen meghatározza mai napig is a magyar politikai gondolkodást. Ugye emlékezzünk arra, hogy Justus Lipsius vagy Georg Ziegler műveit magyarra fordították a 17. század elején, és nem is akárki, a Georg Ziegler, a Szent Simonnál Albert, amelyik az egész protestáns magyarságnak egy alapszerzője, akinek a modern magyar irodalmi nyelvet is köszönhetjük, ugye, a fordításai révén, nem feltétlenül a Ziegler, hanem a Calvin fordítása révén. Tehát óriási hatású volt, és az a fajta sztoicizmus, amit a Ziegler képvisel, az bizony ott van a Kölcsey Ferencnek az országgyűlési beszédeiben, és bizony ott van a himnuszban is, vagy éppen a Vanitatum Vanitas című versébe, ami egyébként, hogyha belegondolunk, nagyon nem áll távol a magyar, mondjuk úgy, néplélektől. Ugye ez a minden hiába való, minket mindenki bánt, ugye szeretünk sírni, rémi a világba, de azért ez van egy ilyen attitűde a magyar gondolkodásban. A világiasodó tendenciák egyébként akár az antik irányba, akár a historikus irányba, akár a szakmai könyvek vagy az irodalom irányába nagyon erősen megtorpantak azzal, hogy a 15 éves háborúba lényegében lerombolták azt a művelődési intézményrendszert, könyvtárak, nyomdákra gondolunk, iskolák, amelyiket felépített a Mohács utáni, főleg protestáns, de részben ugye katolikus egyház mellett a akkori magyar arisztokrácia. A magyar arisztokráciának a nagy változása a 17. század első harmadában, ugye azt szoktuk mondani, hogy ugye Pázmány hatására rekatolizáltak, igazából azért persze Pázmány egy jelentős egyénisége a magyar művelődés történetnek, de ne feledjük el, hogy a 17. század legelején az európai politikai teóriában a legnépszerűbb volt Itáliában is, a német országokban, a német fejedelemségekben is, és Magyarországon is, az a francia politikai elméleti iskola, amelyik először a történelemben azt mondja, hogy a török kiűzése, ez egy kulcskérdés a nyugati kereszténység területéről, kulcskérdés, és ebben az egyik alapvető feltétel a francia monarchia és a Habsburg birodalom együttműködése. Tehát nem egy konfrontáció. Gondoljunk arra, hogy milyen modern volt ez, hiszen Habsburg harapófogóban volt a francia királyság, hiszen Spanyolország is Habsburg volt, a spanyol korona is, a Németalföld is, és hát itt a német-római birodalom is. De hát ez egy óriási ötlet volt, nem véletlenül nagyon nagy echója van a magyar olvasmányanyagban. Ugye ez vezet el a Zrínyi Miklós modern olvasmányaihoz, vagy például a Pázmány unokaöccsének, Pázmány Miklósnak, aki egyébként jezsuitából lett politikus katonatiszt, Veszprém várkapitánya volt egyébként, de a könyvtárát ismerjük, és egy hihetetlen modern, alapvetően francia, olasz és egy ilyen szellemiségű német irodalmon nőttek fel. És ez a gondolkodás tulajdonképpen az, ami miatt a nagy családok jelentős része katolizált, és hitte azt, hogy talán lesz valamiféle változás, összefogás a török kiűzését tekintve. Csalatkoztak, különösen ugye 1664 a Vasvári béke, egy győztes csata után, és nem véletlen, hogy ez is motiválta ugye Wesselényi összeesküvést, hogy egyáltalán létrejött, és utána a 17. század utolsó harmadának mondjuk magyar szempontból szabadságharcos küzdelmei Tököli Rákóczi. De ez azt jelentette a művelődés és az olvasmányanyag, hogy mondjam, hát én nem szeretem fejlődés szót, de gyarapodása tekintetében, hogy újra romboltak, és a 18. században, amikor végre béke lett, ugye sajnos Magyarországon 1711-ben is nem sikerült Rákóczinak elvinni a szabadságharcot mondjuk így az utrechti békéig, hiszen a spanyol örökösödési háborúval együtt zárták volna ezt is le, lett volna esélye a magyar királyság önállóságára, de nem, hanem az a helyzet állt elő, mint az Európai Unióba lépésünkkor, hogy egy nagyobb birodalmi keretbe kell integrálni az országot, egy nálunk modernebbnek mondott államigazgatási struktúrába, egy modernebbnek mondott intézményrendszerbe, és ehhez kellett felnőni. Na hát ez tartott körülbelül 150 évig, mert korábban nem megy, és ez, amit a nyugati kollégák nem értenek meg, hogy 1711 után itt egy puszta ország volt, sok tekintetben, a volt török területeken egyértelműen, még az épületeket is újra kellett építeni, ugye, nem csak az iskolákat, meg tehát ilyen jellegű intézményeket, tehát egy nagyon fontos dolog, hogy ekkor milyen anyag érkezik be olvasmányanyag az országba. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy segítettek bennünket a nyugati egyházak, a nyugati családok. Egyrészt bekerült egy rettentő, komoly, latin nyelvű salabakter anyag, egyáltalán nem modern, és ez alapvetően járult hozzá az olvasmányanyag archaizálásához. Tehát az, hogy a rendi iskolák, még a protestáns iskolák is nyugatról kaptak óriási adományokat, mert ott már nem használták a latin könyvet. De számunkra ez lett a modern könyv. Mert jött. Ez olyan, mint a 89 után, amikor megtömtük Erdélyt, a Vajdaságot, Kárpátalját és a Felföldet a nagyszerű 60-as, 70-es évek modern szakirodalmával, ugye? Hiszen vihettük a magyar könyvet. Na most ugyanígy volt a 18. század elején is. A nemesség, a főnemek, különösen az arisztokrácia tekintetében pedig a házasságuk révén már egy modernebb anyag, főleg francia nyelvű, német nyelvű, részben itáliai, olasz nyelvű anyag kerül be, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a 18. század folyamán a magyar művelődés politikát irányító nagycsaládok egészen más perspektívába kezdtek gondolkodni, mint az átlag értelmiség, és főleg, mint az olvasó társadalom. Hiszen az egyik egy archaizáló irányba ment el, a másik egy modernizáló irányba ment el, és ezt a távolság növekedést nem sikerült teljesen helyreállítani az újabb nagy fordulatnál, hogy a 18-19. Század fordulóján kialakul úgynevezett új humanizmus szemléletével, mert hát ugye mögötte ott volt a társadalom történeti nehézkedés, a nemesség jogrendszere, illetve az egész magyar jogrendszer, mondjuk ugye a marxista kategóriával, ugye második jobbágyságnak hívunk, ugye, amit majd fel kell számolni, de majd csak később, mint mikor jelentkezett az a gondolata a magyar értelmiségnek, és kialakított egy új műveltség eszményt is, ami azt mondja, hogy a humán műveltség és az antikizáló humán műveltség mellé modern tudást is kell hozni. Nem azt mondták, hogy alkalmazható tudás, hanem modern tudás. Tehát az, hogy legyen egy természettudományos rétege ennek az olvasmányanyagnak, ez egy hihetetlen fontos dolog. Ugye 1770-től kezdve egy hatalmas fordítási hullám volt, ami a borászati könyvektől a bába könyvekig minden mérnöki könyveket fordítanak magyarra, hogy ugye ez persze összefügg nyelvújítással, meg az, hogy legyen magyar nyelvű szakirodalom, stb. De hosszan lehet erről beszélni, de mégis a műveltség mintázatába ekkor kerül be igazából a természettudomány, és aztán majd csak 100 év múlva lesz, amikor a mérnöki a természettudomány, tehát az alkalmazott természettudomány igazából számottevővé tud válni. Nagyon kevés időm maradt, röviden hadd mondjam el, hogy az az ígéret, amit az internet jelentett a 90-es évek elején, ugye amerikai ígéret volt, ebbe csalódtak már a hippik is, nem véletlen a hippi irodalom és a beat mozgalom. Hát az internet is csak ígéret volt. Az internet ma ugyanolyan hatalmi eszköz, mint bármi más, sokkal keményebb, mint az eszköz, amit az egyházak kialakítottak valahogy is a történet folyamán. És ráadásul van egy nagyon nehéz, minden előnye, kényelmessége mellett van egy nehéz probléma, hogy, és ezzel zárnám az előadásomat, hogy ne legyenek illúzióink. Az ókori olvasó ember pont annyit olvasott, mint mi. Egy ember, ha egész életében elolvas hetente egy könyvet, maximum 3000 könyvet, vagy 3500-at tud elolvasni. Az én magánkönyvtár a 20000 körül van. Ma több mint 200 millió könyvet elérek az interneten. Akkor se tudom elolvasni, ha elérem. De ha nem érem el, persze, rengeteg szempontot az ismeretszerzésemből mellőzni vagyok kénytelen. Tehát nem erről van szó, hogy ez ne lenne nagyon fontos és nagyon pozitív dolog. Viszont az egész biztos, hogy aki nem gyakorlott olvasó, és nem alakultak ki benne bizonyos készségek az olvasásra és az ismeretszerzéssel kapcsolatban, az nagyon komoly hátrányokat is tud szenvedni. Ez olyan, mint aki nem tanulta meg, merre van dél, észak, kelet és nyugat, csak GPS-szel közlekedik, Az sajnos, hogyha az amerikai nagyhatalom úgy dönt, hogy lekapcsolja a GPS műholdakat, nehogy véletlenül valami számára kellemetlen csapat tájékozódni tudjon, akkor bolyongunk, ő már legalábbis sokan, a saját országunkba, és ilyen jellegű, a készség nem alakul ki, és mondjuk úgy fegyvertelenül lépünk be az internet nagyszerű világába, bizony nagyon sok sérülést tud okozni. Nem azt jelenti, hogy nem zseniális találmány, nem kell nagyon komolyan dolgozni a mesterséges intelligencia segítő oldalán, csak azért addig nem kéne eljutni, hogy üresfejű majmok néznek ki a szemükkel, és talán a vákum bent tartja helyén a szemüket, és majd a mesterséges intelligencia megold minden. Mert hát ugye ez egy rossz ígéret, még akkor is, hogyha hogy filmbe illő ígéret. Tehát valamilyen formában meg kell találni az arany középutat. Köszönöm szépen!